Na hajdi hó, Kalmár Nation, ez itt a 164. podcastünk a sorban. Végre vendéget köszönhetünk sorainkban, mondjuk ezt úgy mondom, mint hogyha az előző részben nem vendégünk lett volna. Kordos Szabolcs író.
Szia Szabolcs!
Szia Szabolcs!
Sziasztok!
12 könyvvel a háta mögött, most írja a 13-at, és rengeteg olyan témát ölel fel, ami szerintem nálunk is elhangozhat, meg témába vág, hogy szót szóba öltsek. Mégpedig most ilyen urbanista vonalon fogunk elindulni különböző történetekkel, akár malévgépekkel, akár Rejtőjenőről van szó, egy különleges gyilkosságról is fogunk beszélni. Hát meg még rengeteg dolgot, amit most valahova elraktam. Ja, itt van a piros kis füzetecském, amivel leírtam, hogy mind fogunk végigmenni. Ja, és igen, a 11. kerületi Disneylandről is fogunk beszélni, és közben Petivel meg én közben fogunk kérdezgetni mindenfélét, mert nagyon-nagyon érdekes dolgok ezek. Én a könyvedet olvastam, aminek a címe...
Egy város újabb titkai.
És ez már a második
volt
része.
Egy város titkai előtte, érthető módon, igen.
Igen, én mind a kettőt olvastam, és nagyon-nagyon érdekfeszítő, sőt, shortban, tehát rövid videókban fel is dolgoztam egy-két
van,
történetet, és még szeretnék is továbbiakat, hogy, mert nagyon-nagyon jó. Nekem nagyon tetszik a stílusod, ahogy írsz. Nagyon jók, mert pont az ilyen ADHD-s figuráknak, mint én, hogy hát másfél-két oldal, valamikor három oldal, de annyi, ami egyszerűen nagyon leköt, és nagyon jól meséled el az adott épületeknek, meg területeknek a történeteit. Úgyhogy ezért is gondoltuk, hogy akkor behívnánk ide a podcastbe, mert szerintünk a hallgatóinknak is tetszeni fog. Mielőtt neki mennénk, viszont van egy versenyünk, amire rengetegen jelentkeztek. Nem tudom, tehát Péter, láttad, hogy kik azok,
akik... Mostanában jött egy pár az elmúlt egy-két napban.
És a versenyünk lényege az, hogy a legtávolabbi karnyújtásnyira lévő ingatlan hirdetést, ezt küldjék be bárki, akartam mondani, hogy kollégák, de hát mindenki küldözgeti. Valaki én szerintem promptot is írt rá, mert beküldött vagy 5-6 ilyen karnyújtásnyira lévő történetet.
Azért a hirdetésnek az ID-ját azért majd leellenőrizzük, hogy mikor az a hirdetés.
De, ja, hogy ne esetleg meghekkel, hogy a sajátod felrak?
Hát most ugye nekem a figyelőbe rögtön ki fogja dobni, hogy az mikor került be a rendszerbe. Szóval azért mondjuk ne az legyen, hogy mondjuk pár nappal ezelőtt feltett hirdetés.
Valaki
csak azért, hogy...
önfeljelentésből. Egyébként most 102 kilométernél tartunk, mint karnyújtásnyira lévő hirdetésünk. Nincsen lecsekkolva, hogy ez valide a hirdetése vagy sem. Minden esetre eléggé távoli karnyújtásnyira lévő helyeket. És hogy mit lehet nyerni? 50 000 forint, aki a legtávolabbit találja meg, és a kihirdetés, hogy ki nyert, az pedig a következő, mert hogy 28-ig, most 29-e van, de hogy 28-ig lehetett beküldeni, és a következő podcastünkben pedig Ati összeszedi, hogy kik voltak a versenyzők, és milyen helyekkel indultak. Na, hát igazán, ja igen, Ati nincs itt, most a pólómat oda, vagy ilyen rá, oda hánytam a felsőmet.
Épp mondani
ezt akarta, igen, nagyon szép.
Miért nem akasztottad?
Igen, egy másfél órát dolgoztam azzal, hogy itt fölálljon minden rendszer, és erre oda letettem. Jó van, ez egyesülj le. Most már ott hagyom. Na mindegy. Ezt Atinak a helyén...
A megtestesítő.
Igazából az aranyért párnáját próbáltam letakarni, de nem sikerült. Na, hát akkor nincs is más hátra, mint hogy akkor nyomjunk egy főcímet, remélem, hogy sikerül. Na hát, vissza is tértünk itt a műsorba. Szerintem kezdjünk is bele a sztorizásokba, mert hogy mi hányat is? 1, 2, 3, 4, 5, 6 darabot vettünk. Talán egy könyvenként van legalább 20 sztori.
Hát inkább 40.
40?
40 történet.
Mondjuk igen, hogy a két oldal, akkor...
30-valahány a másodikba, úgyhogy összesen 70 fölött vagyunk most. Ez már.
Iszonyat meló lehet összegyűjteni egy-egy könyvet.
Jelentős mennyiségű valóban. Egyrészt ugye elolvasom azt, amit lehet ezekről az épületekről, aztán pedig megkeresem azt, aki jobban ért hozzá, mint én, tehát valamilyen szakértőt. Utána megjönnek az utódok, a leszármazottak, akik éppen ott laknak. Tehát ugye azért alaposan körbe kérdezem a sztorit, legtöbb esetben. Úgyhogy igen, némi utána járást igényel, de arra azért törekszem, hogy te is mondtál, hogy ezek ilyen kis rövid fejezetek legyenek, azért nem, senkinek nincs arra ideje, hogy egy komplett várostörténeti útmutatót végigolvasson, úgyhogy ezek sztorizások inkább, és arra szolgálnak, hogy mondjuk, amikor az ember lefekszik, akkor is van egy 10 perce olvasni elalvás előtt, akkor ez pont egy fejezet, egy ilyen tizenvalahány perc.
Honnan, ha megkérdezhetem, honnan tudtad meg, hogy jutottál annak az információnak a birtokába, hogy bizonyos épületeknél lehetnek olyan sztorik, ami érdekelheti az embereket. Honnan jöttek az ötletek?
Messzebbről indulok. Én írtam már sok-sok könyvet, és ezek picikét más jellegűek voltak, de közben ugyanilyenek, hogy például a luxus hotelek világáról írtam, a bolyok, az igazgatók, a pincérnők, a mindenfajta luxus szállodai dolgozónak a bevonásával, őket kérdeztem meg. Nem lehetett névvel, címmel, telefonszámmal, hogy ez egy bizalmas légkör, és hát mindenkit kirúgnak abba a pillanatban, hogyha engedély nélkül nyilatkozik. Úgyhogy én név nélkül találkoztam velük, mert hogy én tudtam a nevüket, csak nem írtam le, és ők elmondták a történeteiket. És ugyanígy volt taxis világ, ugyanígy volt az idegenvezetőknek, tehát mindig egy kicsikét ilyen zárt világokat mutattam be, amelyek izgalmasak. És aztán költöztem, és elmentem a palottanéletből, ahol rettentően szerettem élni, máshova. Nem éreztem magam annyira jól, és amikor visszaköltöztem, akkor picikét úgy éreztem, hogy nekem erről a környékről többet kell tudnom, és az első hely, amit megnéztem, érthető módon a saját házam volt, tehát ahol milyen lakást vásároltam, és annak kezdtem el fölgöngyölíteni a sztoriát, és láttam, hogy te atya úristen, mennyire jó történetek vannak itt, amikről én még sohasem hallottam. Pedig hát azért sztorikat már így a város életéből, mindennapjéból az előző könyve kapcsán nyilvánvalóan hallottam. Utána néztem, és hát úgy éreztem, hogy előbb-utóbb ennek hát egy könyv lesz a vége, hiszen általában mindennek a vége, amit én csinálok, az egy könyv. Igen, valahogyan így alakult az életem.
És ilyen, például egy épületnek a sztoriát, amikor utána nézel, ahol például ahol lakást vásároltál, ezt ugye a Google a barátunk ott teszed meg, vagy én azon gondolkodom, hogy hol lehet utána járni, milyen források lehetnek mondjuk egy épület történetével kapcsolatban?
Az első az nyilván a Google. Tehát ez teljesen természetes, rettetően sok minden föl van a neten, vannak komplett tanulmányok, van a Arcanum, vagy más egyéb ilyen digitális helyek, ahol a régi cikkeknek, újsághíreknek utána lehet nézni. Ez egyébként egy hatalmas nagy és jó hírforrás.
Címszavasan tudsz ott keresni?
Címszavasan, és hát elég sok munkával, tehát volt, amit azért az ember heteken, hónapokon keresztül kutatott. Mondok most nektek egy gyors példát, hogy kerestem egy bizonyos embernek a házát, ami a Rákóczi úton volt. Ő egy párbajban veszítette életét, és közben rábukkantam arra, hogy hol volt a párbaj. Most kiderült, hogy ez a régi munkahelyemen, tehát konkrétan ott zajlott a párbaj, ahol nekem annak idején az asztalon volt ott a Ferenciek tere környékén. Utána megtaláltam egy másik helyet, ami szintén az ő nevére volt bejegyezve, az a mostani MUOSZ, tehát az Újságíró Szövetségnek a székháza. Az tényleg az övé volt, hogy csak egy szerzgyárat üzemeltetett, és nem ott lakott. Keglevics grófról van egyébként szó, és utána találtam meg ezt a Rákóczi úti lakást. Tehát ez egy ilyen hosszasabb folyamat tud lenni, mire az ember, nem az elsőre, mert egy Google kereső gyakorlatilag, ahol beütöd, aztán lesz valami. Úgyhogy ilyen szempontból nehéz, és aztán meg ugye jönnek ezek a szakértők, illetve leszármazottak, az ennek rettentő örülök, hogy például az Örkény Patika kapcsán beszéltem Örkény István özvegyével, vagy beszéltem a Hagen-Macher család, nekik az András úton volt palotájuk, rengeteg palotájuk, meg még másutt is. Sörgyárat üzemeltettek, mindenfajta malomiparban benne voltak, elképesztő gazdagsággal bírtak, és az ő leszármazottaikkal is tudtam beszélni. Vagy Weiss Manfred távoli leszármazottjával, hát őt Amerikában találtam meg, és nyilván Skype-on tudtunk beszélni. Szóval nagyon-nagyon sok helyen azért sikerült vagy leszármazottakkal, vagy pedig az ott éppen lakó emberekkel is dumálni.
És mi volt a, az első ilyen nyomozás, ami a könyvbe bekerült?
Az első, az nem volt akkora nyomozás, ott viszonylag azért könnyen földhántható volt a sztori. Bent lakott, mert nem kellett keresnem, mert én is az vagyok. Úgyhogy kiderült, hogy én a Bródy Sándor utcában lakom, és annak is a végén, tehát a Gutenberg tér felüli részén, és ott egy lovag Freistatler Jenő pasa volt az építetője a háznak. És annyira kacifántos az ő élettörténete, meg annyira regényes, mint amennyire a neve. Tehát ez egy kicsikét már úgy valamennyire előre vetíti. A lovagi címet az valószínűleg az apjától örökölte, a pasa címet azt nem tudjuk, állítólag vagy nyerte szerencsejátékon, vagy vásárolta, vagy valami fajta török.
A kettő nekem üti egymást, nem tudom. A lovag meg a pasa az olyan két különböző.
Neki voltak mindenféle keleti kapcsolatai, állítólag vagy valami török vonal volt, és ott egy vasútépítésben volt érdekelt. Emellett pedig Iránban is voltak, ahol tiszteletbeli konzulként is, ha minden igaz, működött, de aztán valami szőnyegkereskedelmi balhéba belebukott, és ott lemondásra kényszerült. Tehát mondom, egy meglehetősen fura figura volt, mert egyrészt nagyon vágyott arra, hogy őt megnézzék az utcán, hogy feltűnő legyen, hogy őről tudjanak, de közben meg rettentő zárkózott volt, és soha nem lehetett tudni, amit mond, az az igazság, vagy egy picikét ilyen regényesített verzió.
Megszínezett.
És hát az biztos, hogy a múzeum utcában, tehát a mostani Nemzeti Múzeum mellett, meg az akkori Nemzeti Múzeum mellett volt neki egy palotája, és az Urban Legend szerint ott a jobb szeretőinek a lábáról aranyból, a rosszabb szeretőinek a lábáról pedig bronzból őrzött ilyen kis lenyomatokat. És hát nem volt igazán sohasem szerelmes, egyszer volt igazán, Jákó Amália színésznőbe, aki hát jóval fiatalabb volt nála, és egy végrendeletből adódó helyzet, ami hogy az volt, hogy ő nem örökülhet, hanem csak a gyerekei, ő csak használhatja azt a pénzt, úgy gondolt, hogy a szeretőjét elveszi, a szeretőjét, ha elvette volna, az még egy hagyján, gyermekévé fogadja, tehát a nevére veszi, és akkor meg van oldva, mivel nincsen gyereke, akkor a kettő együtt az meg van oldva, és akkor a hatalmas vagyont majd ők öröklik. És ez nem teljesen jött be, építetett neki két bérházat, egyrészt lakhatás céljából, másrészt pedig, hogy majd kiadják, és akkor abból bucsás bevételt szereznek. Az egyikben lakom én is, az egyik ilyen Jákó Amália féle bérházban, de aztán a kapcsolat az rosszá vált, és utána már Amália be se engedte a saját házába a drága Jenő pasánkat, aki aztán elég csúnya módon tönkre is ment, és megint csak egy urbán legenda, ez egyáltalán nem biztos, hogy így történt, hogy a Gutenberg téren egy padon lehelte ki a lelkét, teljesen szegényen már.
Az, hogy ez a pasik, jobban mondom, a pasák sorsa.
És itt meséltél, hogy a rejtőházat is elkezdted nyomozni, amiről én annyit tudok, hogy bár mondjuk lehet, hogy a te könyvedből, de hogy nem ugyanott van, ahova ki van rakva a...
Már igen. Azóta már cserélték, ez pont egy pár hete volt egyébként,
na,
hogy rossz helyre volt kirakva, nem ott született, de valóban ott töltötte az élete első szakaszát, és akkor átkerült a tábla. Duróci szakértővel beszéltem, aki rettentő sokat segített ebben a történetben, irodalomtörténész, és hát ő volt az, aki ezt a táblaügyet is most fölkarolta, és végül jó helyre került a tábla. És hát elmentem abba. Rejtő Jenőnek igazából olyan lakása nem volt. Tehát, hogy ő egy eléggé ilyen szabad szellemű életet élt. Se nőben, sem lakásban nem feltétlenül mélyedt el hosszabb időre.
Értjük.
Inkább kávéházakban volt általánosan föllelhető.
Meg állítólag örültek házába is kibejárt, vagy nem örültek házába, hanem pszichiátriára, talán vagy valahonnan kibejárt.
A vége felé már voltak problémái, ami hát egyrészt a helyzetből adódóan, tehát hogy egy ilyen zsidó törvények által sújtott második világháborúba közeledő országban, amiben ugye aztán bele is halt, hiszen ő a fronton lelte a halálát, és hogy hát egyrészt ez a teher is azért nyomthatta az ő vállát, másrészt borzalmasan sokat dolgozott. Tehát ő nem volt egy léha ember, folyamatosan dolgozott, és ehhez bizonyos cserekentő szereket is használt, köztük egy olyan drogot, ami akkor teljesen legális volt, és ami engedte azt, hogy az ember 3-4 napon keresztül nagy odafigyelés mellett folyamatosan pörögjön, de volt egy olyan mellékhatása, hogy amikor úgy lejárt ennek a szabatossága, akkor pocs, összeomlott, fél napig nem kelt föl, vagy egy napig, és egyébként meg teljesen tönkrezúzta az embernek az idegrendszerét. Tehát a központi idegrendszere olyan pusztító csapást mért. Úgyhogy ő azért nem volt jól már a vége felé, ezt nyugodtan kijelenthetjük. És ekkor egyetlen egy olyan lakás volt, ahol ő tényleg hosszabb időt töltött, mondjuk egy ilyen 15-16 éve, tehát ő felnőtt, és ez a mai Rejtő Jenő utcában van, pont a Pesti Magyar Színház bejáratával. Igen, mondtad is, hogy ismered ezt az épületet, és hát igen, jól mondtad, hogy ez a színházzal szemben van. Ez valamennyire szerintem predesztinálta az ő jövőjét is, mert ha kilépett, vagy kinézett az ablakon, akkor már a színházat látta, ami akkor sokkal szebb volt, mint olyan. Most ugye ilyen
most már brutálisan néz ki.
Kocka, hát ez szörnyű. De akkor egy nagyon díszes épület volt, és ott valószínű, hogy pont a művész bejárót láthatta akkor is. Tehát ő azért beleszagolhatott ebbe a világba. Meg nekem az a környék most is egy picit ilyen vibráló, olyan lüktető, kicsit olyan lepusztult, picit olyan, olyan huccagú, de mégis van benne egyfajta intellektualitás, mégis van benne múlt. Ott történtek a nagy dolgok a századfordulón, és amikor Rejtő ott a 900-as évek elején fölbukkant, hát akkoriban meg tényleg ez a monarchiának volt egy olyan olvasztó tégeje, meg egy annyira kozmopolita, sok nyelven beszélő, hát Rejtő apja valószínűleg nem tudott még rendesen magyarul, vagy nem az volt az anyanyelve, hanem vagy német, vagy jiddis, vagy valamilyen másfajta nyelven beszélt. Na most azért Rejtő Jenő az, hogy a magyar nyelvnek volt a virtuóza, azt azért úgy leszögezhetjük. Tehát, hogy elképesztő folyamatokon mentek ott keresztül.
És hát én elmentem. Most megnéztem, bocsánat, csak ez az, nagyjából ez az Adi korszak lehetett, ugye, hogyha jól sejtem, mert
Igen. Ő próbálta is utánozni azokat a verseket, hát nem akkora nagy sikerrel. És ugye ebbe a lakásba én elmentem, most nem tudjuk, hogy hol volt a lakás, azt tudjuk, az első emeletem. És hogy melyik lakás, azt nem. Úgyhogy én becsöngettem abba, amelyik úgy nagyjából úgy a leírása megfelelt.
Hát akartam mondani, hogy ott azért mindenki magáénak mondaná, hogy itt persze, hogy itt végig csöngetsz az első emeletem.
Így volt.
10-ből 10 lakásban ott lakik.
Ebben a bögréből volt.
Igen.
Nem a feltétlenül, hogy az én házamban nem mindenki tudja fejest, hogy legyen őpasa történetét, és ez nem is annyira. Rejtője, hogy nyilván egy picit azért emelkedettem, meg hát kint van a tábla is. Úgyhogy becsöngeti, apá, hogy ne lakott volna itt, hát lábnyomának még kise hűlt a nyoma, úgyhogy persze, de nagyon kedvesek voltak, mondták, hogy ne menjek be, de mert a kutya is rettentően megugatott, nem voltam neki szimpatikus, de azért meséltek, hogy hát ők aztán érzik itt a szellemiséget.
És sikerült esetleg rájönnöd,
igen,
vagy sejtened,
hogy melyik.
Nem, azért ennyire nem vállalkoznék, ezt nálam sokkal okosabb emberek és sokkal jártasabbak sem tudták. Lehetséges, az első emelet, tehát azért nem olyan nagyon nagy lehetőség, egy 100 négyzetméter körüli lakás volt, amit béreltek, egyébként nem volt saját lakásuk, és ez most biztos, hogy azért 3 darabra van minimum bontva.
Fú, most ez elindította a fantáziámat, hogy hogyan lehetne, hogy esetleg tudod lekérni mondjuk
az átalakításnál, háború után lesz szétdarabolva.
Vagy akár egy régi, ősrégi alapító okirat, és
hát
akkor
a tervtárban megvan a régi alaprajz.
Igen, megnézni az alapító okiratnál, hogy kik voltak a tulajdonosok, kikkel lehetett kapcsolatban, kitől bérelhették ezeket, és akkor így, de hát lehet, hogy ez is ugyanúgy lyukra futna az ember. De akkor ezek szerint, és az első emelet az honnan? Mert hogy mondtad, az első emelet?
Azt a irodalomtörténész mondta, tehát hogy az ő kutatásaira támaszkodtam itt, hogy ő látta azt így a leírásokból, ő az elég rendesen kutatta az életét, hogy itt az első emelet az, amely valószínűsíthető. Ez a levelekből, naplóbejegyzésekből innen-onnan össze lehet szedegetni az információkat.
Mondjuk ott is, na mindegy. Szóval ez egy érdekes dolog, hogy hogyan lehetne tovább fűzni. Na és a másik, mert itt összeszedtünk 6 témát, az egyik kedvencem, amit írtál, talán a második könyvben volt benne, ez pedig a 11, az új budai Disneyland, ami mondtad, hogy Disneyland és Las Vegas keveréke volt. Ennek mi a sztoria?
Pont most mentem el oda a környékre, teljesen más sztori miatt, ott a Szabadság híd, budai híd főjénél voltam, ugye a Gellért szálló, és akkor onnan még egy picikét tovább.
Ez egyetem rakport.
Igen, így van, és akkor lehúnytam a szemem, és úgy belegondoltam, hogy na mi lehetett ez akkoriban, amikor erről a sztoriról szó van. 1896-ot írunk, a millenniumi ünnepségek zajlanak. Ekkor volt az, hogy az 1000 éves fennállás alkalmából hatalmas nagy rendezvénysorozat volt, gyakorlatilag egy expót tartottak, és arra özöllöttek a népek. És volt egy Somosi Károly nevezett úriember, aki egy hát szenzációs lókötő lehetett. Ugye ő a Somosi Orfeumnak, a mai Operett Színháznak az alapítója, és ott egy elképesztő palottát, mondjam, az utcában varázsolt, ahol 2000 ember befért éjszakánként, és hatalmas revük mentek, és ő pályázott erre, hogy majd ő megcsinálja az ünnepségsorozatot. És mondták neki, hogy nem, mert hát azért ránéztek az anyagi kimutatásaira, és a könyvelésben
nem fog stimmelni.
Nem annyira volt mindig minden tiszta, de hát ő egy nagy formátumú pali volt, és mondta, hogy hát jól van, akkor megcsinálom én magamnak, és ez jobb lesz, mint a tiétek. És akkor így a Konstantinápoly Budapesten nevű projektet elindította. Most akkoriban, 1800-as évek végén, ott egy tó volt a mai műegyetem és környékének a területén. Egy lánymanyosi tó nevezetű képződmény, mesterséges, amire egy kis egy ilyen kis földnyelv vezetett, és egy sziget is volt a közepén.
Ennek utána kéne járnunk, hogy ez pontosan valami térképerről volt neked?
Van, persze.
Le is van, abszolút. Rengeteg részparc van róla. Hát az Albert falván, én ha jól tudom, arra felé nádasok voltak.
Igen, meg. Az egy láp, én azt tudom, hogy az a rész, ez meg egy ezért, láp terület
igen,
volt.
Ezért nagyon vízes ott például Lágymányos környékén.
Meg a 11-22 is azért a közös határ is gyakorlatilag egy láp volt. Én is úgy tudom. De ezt nem tudtam erről a tóról.
A Duna rendezése kapcsán alakult ez így ki, hogy ott egy tó lett, aztán később ugye ezt megszüntették, és ott a tó partján, illetve a szigeten, ez a drága jó Somosi felépített egy Konstantinápolyt, tehát egy ilyen törökös hangulatú, bazár jellegű, Hagia Szófiától kezdve, szűksikátorok, hárem, de nem, ebben semmifajta ilyen kuplerai lejjel nem volt, ez egy családi szórakozás kínáló valaminek szánták, és akkor ott koncertektől kezdve éttermeken át látványosságok, plusz, ami egészen döbbenetes, ilyen komplett hajócsatákat vívtak meg a tóban. Rákócinak a megérkezését például eljátszották, mindenfajta török seregekkel, magyar seregekkel, fogadás balról, fogadás jobbról, és mint a Las Vegasban, ahol ugye az egyes hotelekben így vízisó van, más hotelek előtt meg tűzijáték, a Bellagio-nál, meg hasonló helyeken, itt is ez volt, hogy tűzijáték minden este, több száz darabból álló flottából egy ilyen kis tengeri csata, és akkor egyébként meg beöltözött emberek tevén szórakoztatták animátorokkal a közönséget, és a közönség meg jött is. Tehát olyannyira jött, hogy hajóval hozták az embereket, aztán fölmerült, hogy esetleg még villamosjárat, vagy kötött pályás közlekedés, és annyira jöttek, annyira kíváncsian voltak. És akkor utána ez jól ment, csak hát jött egy biológiai támadás szúnyog formájában, és már 1800-as évek végén se szerették a szúnyogokat. És azért mondjuk ez így várható volt, tehát ilyen lápos, tavas, valami tavasz, azért ez úgy adja magát, jöttek a szúnyogok, és halálra csíptesték az embereket, és akik megmondták, hogy na jó, akkor inkább elmenjünk máshova. A Hősök tere, ugye a Városligetben volt ez az Ős Budavára központi rendezvény, akkor elmenjünk oda. Úgyhogy ez így kiírult, és egy kicsikét, mint ez a Görögfalu volt ugye a Balatonnál.
Kialt.
Pont most mentem el mellett.
De most kiadták a bontás engedélyt, igen.
De már mondják. Tehát tudom. Egy ilyen kupolát láttam már csak állva. Igen, bocsánat.
Hogy ez így áldogált ilyen kis falansztervárosként, vagy ilyen kaiba városként ez a Disneyland, és akkor szépen lassan elrohadt, és aztán meg ugye föltöltötték a tavat, és akkor elindult ott a városfejlesztés rendesebb mederben, hogy csak hogy síltővök legyünk.
Itt azt néztem egyébként, hogy tényleg hatalmas volt az, mert hogy raktál be a könyvedben róla, talán részmetszet volt benne, hogy ilyen tényleg, ahol a hajók megütköztek, az egy ilyen, nem tudom, tehát ilyen több száz méteres átmérőjű terület volt, ahol
hatalmas volt. Amerikából hozott ott egyébként tűzijáték szakértőt. Tehát, hogy ez komolyan vette.
Ja, tényleg, és minden este, azt írtad, hogy minden este tűzijátékkal.
Így van.
Szóval Pali, most viccet félretéve, ez egy zseni lehetett.
Zseni volt, abszolút zseni volt. Hát ő gyakorlatilag, hogyha valaki jó revű műsorral fölbukkant New Yorkban vagy Párizsban, akkor azonnal ott elroszta. Az egy másik kérdés, hogy az amerikai táncosnők egy része érdekes módon olyan hetedik kerületinek tűnt. Tehát voltak ilyen kétségek, hát, amik felmerültek.
Ezt elnézzük neki.
hogy nem mindenki azért az volt, akinek beállította magát. Hát a paróka ugye, a paróka alatt sok mindent lehet mondani. Tehát ilyen kisebb kamuk azért voltak, de az tény és való, hogy itt a Rozmár Idomártól kezdve a Fokhíron
mondjuk
át...
A, és a Rozmár is egy kicsit blahal... Ja, baj, mondjuk akkor nem népszínház utca.
Bégetett.
Igen. Én akartam mondani, hogy blaha, de hát akkor még nem volt Blaha Lujza.
Nem, ez attól függetlenül, hogy ezt megcsinálta 100 évvel ezelőtt, ami most van nyugaton, ugye Disneyland.
Ja, eddig még most az sincsen már, sajna.
És ahhoz meg van most gyakorlatilag egy rohadó mishez, ami már nem működik.
Hát átadták az állatkertnek.
Vidám parkunk. Igen, ez azért érdekes, hogy 100 évvel ezelőtt voltak dolgok, amik jobban működtek, mint most.
Hát meg én nekem az, hogy egy ilyen apró dologra nem gondolsz, hogy szúnyog. Nekem se biztos, hogy eszembe jut.
Igen.
És beletoltál több millió, vagy hát nem tudom, hogy akkor ez lehetett.
Sok pénz volt, az egészen biztos, hogy sok pénz volt. És hát egy kicsikét neki azért a Nimbusza is úgy ettől meglecsent, hogy amihez ő hozzájúl. Sebbe ő
tönkre is ment egyébként?
Utána már tönkre ment, igen, tehát ő a palotájával, tehát az operacínházzal szemközti épületben halt meg egy mosó nőnek a lakásában vérelve. Tehát...
Itt ezek valahogy ezek a 900-as évek környéki...
Gutenberg téren egy padon, mosó nő
konyhájában. Igen, mindig egy ilyen...
Ez azért
ilyen
a... Elképesztő sok mágnás szerepel a könyvben, és én igazából az ő történetüket érzem a legizgalmasabbnak, és ők mind azok, akik így az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején, akkor tényleg sok minden történt Budapesten. Az egész Budapest gyakorlatilag kinőtt a földből, ami mostani formájában.
Bocsánat, ez lehet nem jó átkötés, mert minőségileg nem biztos, hogy egyszín, de ugye ez a legyentrisedés, vagy lecsövesedés, és előtte meg valami nagyot alkotott, nekem gyorsan tudjátok, ki jutott eszembe? Aki csinálta a stadiont, a Stadler.
Stadler, József.
Van benne áthallás.
Mondjuk
van.
Tényleg egy ilyen század elejé.
Van, teljes mértékben.
A magyar finesz.
A magyar finesz, igen.
De voltak köztük ugye hatalmas nagy, Somos is egy hatalmas figura volt, és egy elképesztő dolgot hozott létre. Ő tanította meg Pestet mulatni. Adi is úgy nyilatkozott, hogy egy kultúrhely van. Illene szó szerint idéznem, de az valami ilyesmit mondott, hogy egy kultúrhely van Pesten, ahova érdemes menni, és ugye az az Orfeum. Tehát, hogy azért ez egy nagy dolog volt. De valahogy a legtöbbség, azok is, akik kevésbé voltak így üzleti szempontból ingományos talajon, és tényleg nagyon komoly birodalmat építettek föl, azoknak is rettentő csúnya vége lett. Tehát volt olyan, aki a egy generáció, vagy két generáció alatt a teljes szegénységből elképesztő magasságokba, és utána az egyik testvért, az a mostani Posta Múzeum épülete, a Benc úrház, hogy az egyik testvér az öngyilkos, megölték, a másik öngyilkos lett, és a rokonokat azért a holokauszt emésztette föl, egyébként már vitte. Gondoljunk bele, hogy volt ebbe első világháború, második világháború, Trianon, Spanyolnátha, gazdasági összeomlás, tehát azért minden volt itt.
Ugyanez igen, a... 928-ban volt azt hiszem a gazdasági világválság itthon is.
Hát akkor is, meg ugye a Trianon környékén is. Tehát, hogy ez egy olyan hullámvasút volt.
Meg volt egy 45-46 környékén, amikor a pengő...
Szóval, hogy 28-29 forint... környékén lehetett, mert érettségén tudom azt.
Bocsánat, akkor a hiperinfláció volt, igen, de hát infláció. Az is egy gazdasági összeomlás volt, vagy hát ahhoz hasonló.
Hát ezzel megleptél ezzel a 11. kerületi sztorival. Én ezt...
Hát pedig ezt ott laksz, igen.
Igen. Ez érdekes.
Akkor mindjárt meglepünk egy másik 11. kerületi sztorival, ami nekem kedvencem. Ott szoktam mostanában a Bélában, meg a Keletben néha kávézni, illetve hát ott van a Hadik is ezen jó, a részen. Van, sőt, igazániból a Hadik fölött, hogyha jól satszolom fölött. Azt.
Ez a Bartók Béla.
Bartók Béla úton.
Ez a Bartók Béla út Gárdonyi tér környéke, és ugye fölnézel, hogy ez a Hadik épület, akkor annak
ég alakú a vége.
Igen, pontosan. És annak a tetején látsz egy szép nagy ablakot a legfelső emeleten, az egy művész lakás, elég sok helyen volt egyébként művész lakás, amit műteremnek is szántak, fontos volt, hogy északi tájolású legyen, nagy ablakokkal, nyilván nagy belmagassággal, és hát az egyik ilyen belakott Csontvári Kocka Tivadar, akinek a az életében ugye nem nagyon adtak el, vagy nem adott el.
Hát senki festményt, nem tudta, hogy ki.
És igazából őt egy kedves, hát nem is biztos, hogy kedves, de egy bolondos úrnak tartották.
Szerintem gyógyszerész volt eredetileg talán.
Gyógyszerész volt, volt egy patikája, és 40 évesen gondolta úgy, hogy akkor most elkezd így pingálgatni. Pingálgatott, erről ugye a világ kevésbé tudott, hogy ő úgy szeret pingálgatni. És hát most már 460 millió forintért kelt el az egyik alkotása aukción, és ezzel tartja a magyar abszolút aukciós rekordot, és hát az összes többi képe is hát felbecsülhetetlen értékű.
Én nem vagyok annyira jártas a festészetben, de ha jól tudom, azért sok híres festő a halála után lett befutott, ha ezzel a szóval lehet élni.
Igen, de őt speciál senki nem is ismerte, hogy ő nagyon festene, és én ebbe a lakásba jutottam fel.
Ja, hogy te fel is mentél.
Fel is mentem, ahol most is egy nagyszerű festőművész lakik, Baranyai Levente, vagy nem lakik, mert nem ott él, csak ott van a műterme sok évtizede. És nekem az ő képei, ha lehet, én se értek ilyen módon hozzá, de hogy nekem nagyon megérintenek, mert a mai világról szólnak. Tehát a mostani Budapestet is visszahozza, a mostani világpolitikai helyzeteket. Tehát egy nagyon izgalmas az, számomra az ő munkássága. És elmentem abba a lakásba, és egy kicsikét Gerlóczi Gedeonnak az útját követtem. Ő egy építész volt, nagy nevű ember önmagába is, akinek volt egy találkozója egy nap, és éppen egy irodát keresett, és látta, hogy ki van írva, hogy itt egy kiadó ingatlan. Igen. Ingatlan keresésben volt éppen, van egy kiadó ingatlan, és akkor azt megnézné. Fölment a legfelső szintre, és ott már voltak páran, kocsisok, akik épp alkudoztak, hogy ezeket a képeket elvinnék ponyvára, ponyvának fillérekért, meg amúgy is ki kell dobálni, és akkor ott álltak ezek a képek. Így. És akkor belenézett egy picikét, felemelte a földről, és azt mondta, hogy hú, ez jó. Ez nagyon jó. És akkor majdnem megverték, mert a ponyvások elől rálicitált, és akkor elvitte a képeket, és hát így mentette meg Csontváry műveit az örökké valóságnak. Ha akkor ő nem tévedt föl az utcáról egy ingatlan keresve,
az akkor, hogy ponyván találjuk meg.
Azt se tudnánk, hogy volt egy ilyen blondos gyógyszerész valaha a világon. Ez egy héttel Csontváry halála után történt egyébként, aki hát a János kórházban elhunyt, lehet, hogy ilyen halt, tehát ő akkor már eléggé szintén rossz állapotban volt, mind fizikai, mind mentális
szinten. Ugye a happy endek sorát folytassuk.
Igen, ez mindig ilyen magasra indulunk, kicsit zsung a végére.
Kicsit ilyen magyar micsodát érzek benne, ezt szokták mondani, ez a negatív...
Ez gyenge kezdés után erős visszaesés.
Erős visszaesés, igen, ez a szomorú sors, ez a bal sorsnál, csak hogy a himnuszt idézem.
Igen, hogyha valaki egy happy endet, akkor lehet, hogy az utolsó hacsot az hagyja ki a könyvből. Tehát, és akkor megölték, öngyilkos lett, stb. Elvitték börtönben. Hát ilyen halt, stb.
Nekem van egy ilyen sztorim, hogy én mindig, ha próbálok nekik reklámot csinálni, vagy ilyen marketinget egy-egy épületnek, akkor én is utána nézek Arcanumba, Hungarikánába, és akkor megnézem, hogy van-e olyan sztori, ami kapcsán rá tudok kötni, hogy és egyébként meg hát itt van ez az ingatlan ebben az ismert épületben. És meg akartak bízni, pont előtte hongkongiak vitték el egy nappal, kifizettek nem tudom, 1,valahány milliárd forintot, de KP-be fúra. És azért most nem akarom megmondani, mert hát nem akarom másnak rontani a izé, de a Kodály köröndön volt az épület, és honnan utána nézek. És a vége az lett, hogy ilyen 10-20 évente akasztás.
Nem az, ahol tűzeset volt?
Nem az. Felvágta, közösen lettek öngyilkosok egy kádban, felvágta az erét. Tehát egy-egy 3-4, és akkor mondta, jó, akkor ezt inkább most csukjuk be, akkor ezt már erről nem csinál. És akkor el is vitték aztán a hongkongiak, úgyhogy erre nem kellett rámenni. Viszont még a Csontváryval kapcsolatban van egy érdekes sztorim. Nem fogom 100%-ig tudni visszaadni, de az a lényeg, hogy volt egy ember mostanában, aki kereste, nem tudom, egy évtizeden keresztül, hogy a magányos cédrus az valós fa volt-e. És mert egy nagyon érdekes ilyen fordított elalakja van annak a fának, és olyan kicsit ilyen lázálomszerű az egész. És rengeteg, te tudta, hogy hol nyaralt, most nem tudnék erre rákötni, hogy pontosan merre felé, de azt hiszem, olyan görög szigetek környékén nyaralt Csontváry. és tudta is konkrétan, hogy melyik területen, és ott rengeteg képet átnézett, hogy talál-e abból az időszakból, meg akár most is megtalálja
hasonló
ezt a...
alakú fát.
Igen, és akkor azt hiszem egy ideje már elveszett, vagy tehát, hogy így feladta, és talán, de ez már így a múlt homályába vész, de talán valami olyasmi volt, hogy itt a digitalizációnak köszönhetően tudott egy újabb olyan keresést indítani, amivel már könnyebben tudta átnyálazni ezeket a képeket, és megtalálta magát a fát. És megvan, hogy melyik fáról. Ott volt a régi, nem tudom, igen, megvan, hogy egy nagy képet talált, aminek a háttérben ott egy megbújt az a cédrus, amit megfestett Csontvári, és megvan a lokációja pontosan GPS alapon, csak azt hiszem valami, nem is tudom, kiégett, mert hogy alapvetően azért volt ilyen fura formája, mert talán valami villám csapatott bele, és akkor ettől lett. És hogy ez egy valós kép, nem pedig egy ilyen fantáziakép.
És erre rálocsolt 10-12 évet, hogy ezt...
Hát most nyilván nem végig, hanem ez egy ilyen side projektként. Egyébként érdekesség, ezt mondjuk az elején megemlítettük volna, hogy Szabolcs, annak dacára, hogy 12 könyvet írtál, ez neked hobbid. Tehát, igen, hogy ez igen, ő marketinges.
Ja, hogy te mellett
normális
ember vagy. Igen, lehet mondani, bocsánat, igen. Viccelek.
Ezt hétvégente.
Ez egy ilyen levezetés, így tudod. Így mondtam, hogy olyan, mint a South Parkban volt, vagy a Family Guy-ban, nem tudom már a Stephen King, hogy megy az autójával, kisodródik, kiesik az autóba, és miközben esik, lehuppan, megír egy könyvet, tudod.
Bárcsak ilyen könnyen menne. A cédrusról csak annyit, hogy igen, Csontvárinak elég sok olyan festménye van, aminek ismerjük a pontos lokációját, legalábbis sejtjük. És nagyon vicces volt, amikor mentünk lefelé, ez egy meglehetősen szakmaiatlan történet, de jöttünk lefelé a fotóssal pont ugye a műterem lakásból, és még kimentünk az udvarra fotózni, nagyon szép ez a hadikház egyébként belülről, meg egyéb történetek is kötődnek hozzá, amik izgalmasak. Lementünk, és mit láttunk? Egy fát, ami magányosan áldogál az udvar közepén, és egy picikét is réheni el van dőlve, és fotóson mondta, hogy na, basszus, itt van a magányos cédrus, és tényleg elképesztően vicces volt.
Tényleg?
Igen.
Na. A máj, itt beszéltünk arról én is itt a Kodály körönnél, hogy rejtélyes gyilkosságok és egyéb dolgok azért rendszeresen előfordulnak ezeknél a 100 éves bérházaknál, és hogy te is utána mentél egy ilyennek, mégpedig mágnás ez a gyilkosságnak. Ez nem tudom, mennyire volt rejtélyes, de majd te kibontod a sztorit.
Most már azért megoldották a rejtét. Mágnás Elzába több minden érdekelt, és nem is annyira ez a gyilkossági szál, mert ezt azért elég sokan megírták, meg elég sokan hatalmas média szenzáció volt ez a gyilkosság, még Ausztráliában is cikkeztek róla.
Két mondatot tudsz róla mondani?
Persze, csak... persze. Itt arról van szó, hogy Mágnás Elza, ő egy szegény lány volt, felvidékről jött, és aztán pedig hát ilyen büfés hölgyként, teszem ez az akkori kifejezés, a legkeresettebb hát, társasági dáma lett, akit uraknak nyújtott társaságot, és a Somosi Orfeumban...
Konzumhölgy volt.
Igen, hát aki a Somosi Orfeumban ült, ugye amiről már beszéltünk, és ott várta a mágnásokat, és hát innen jött a Mágnás Elza név, és az egyik ilyen mágnás, bizonyos Mittur, Schmidt Miksa, rettentően beleszeretett. Korábban egy másik úriembernek volt a...
Bocsánat, ezt mostanában nem úgy hívják, hogy aranyásó, de ez csak egy durva átkötés.
valami hasonló.
Elnézést.
És hát ő beleszeretett, és aztán együtt is voltak, és őket ilyen városban ismerték, hogy na, a mágnás, az aglegény, és ugye a társasági dámája, aki vonul mellette, és az egész város róluk beszél. És valami elképesztő rossz indulat vette körbe ezeket a hölgyeket, de itt egy picikét a Kiceli Múzeum történészével, szakértőjével átrágtuk ezt a sztorit, és azért ő elmesélte, hogy, és most nem akarok ebbe belemenni mélyebben, mert nyilván nem erről szól ez a történet, hogy azért egy nőnek milyen lehetőségei voltak, főleg, hogyha mondjuk szegény. Tehát, hogyha még gazdagabb lett volna, akkor is tudott volna tanulni, vagy ha tanult volna, akkor is elmehetett volna valami olyan munkába, ami nem igazán fizetett volna, egészen addig, míg férhez nem megy. Most egy ilyen szegény lánynak, aki ráadásképpen bevándorló is volt, felvidékről jött, de a Pestre elmehetett cselédlánynak, cselédlányként meg, ha jó dolga volt, akkor nem verték annyira, és nem abuzálták szexuálisan, de nagyon-nagyon gyakran még ez is benne volt, hogy 12 óra munka, 18 óra munka, teljesen kitéve a gazdái akaratának. Tehát egy ilyen meglehetősen sötét kép, és egy kiugrási lehetőség volt Isten igazából, ez.
A cselédlányra csak egy mondat erejéig, ingatlanos átkötés. Számtalan olyan ingatlanba jártunk, ugye ez a belvárosi nagypolgári ingatlanok, ahol ugye volt a cselédrész, igen, a cselédszoba, és rengeteg olyan szobát látni, ami cselédszoba volt, hogy egy kicsi, hosszú, és gyakorlatilag egy kanapé, sok esetben akár egy ablak nélküli Lichthofra néző, egy kanapé elfér benne, egy kis asztal és ennyi, és azon gondolkodtam sok esetben, hogy itt emberek éltek. Neked nem volt ilyen, Dani? Bocsánat, hogy ezt kikötök, csak a cselédjétre hát akartam egy kicsit elvilágítani ingatlanos szemmel.
Nekem igazából a dédanyám az cselédlány volt. Sőt, tehát a dédapám az meg az egyik, az meg ilyen úr. 13 éves volt, azt hiszem, amikor szült a nagyapámat, tehát hogy így az egyik nagyapámat, tehát hogy így akár mondhatom, hogy érintett is voltam ilyen szempontból, vagy vagyok, de hát most nyilván úgy nagyon mélyen nem érint, mert nagyapámat se ismertem, de igen, szóval, hogy ez családi.
Nem egy
ez szép, családi sztori is ebben. De ezt például nem is tudtuk, csak mi is elkezdtük nyomozni a családunkat, és akkor láttuk, mert a nagyapám azért mesélt, hogy ő árva gyerek volt, de hát igazából nem árva volt, hanem a család úgy nevelte föl, mint hát nem sajátja volt, de hát...
És ez az abuzálás akkor...
Hát nyilván valószínűleg nem szerelem lehetett ez.
És általában, hogyha született egy gyerek, akkor általában a gyerekkel együtt mennie kellett, hogy a gyereket odaadták. Másnak nagyon csúnya történetek voltak,
igen,
és egy nagyon-nagyon sötét képet fest a lehetőségekről, arról, hogy mit tudott tenni egy nő abban a korban, és milyen lehetőségei voltak, és hát ez egy borasztó negatív történet, és aztán pedig rettentő érdekes, hogy amikor föltört, és ugye lett belőle ez a kitartott nő, akkor utána a saját cselédje ölte meg. És az ő udvarlójával, és megfojtották, és berakták egy utazókosárba.
Hogy még egyszer, bocsánat, két gyilkosság történt?
Nem, egy gyilkosság volt. Mágnás Elzát, aki ugye a Miksának volt a szeretője, igen, és így egy városszerte ismert, eltartott nő, ő egy lakásban élt, nem a Kisceli kastélyban, hanem egy rakparti lakásban, és az ő saját cselédje, bejáró nője, és annak az udvarlója folytották meg. Valószínűleg, hogy volt benne ugye haszonszerzés, volt benne egyfajta irítség, egy dű, hogy na, ő még mélyebbről jött, mint én, és mégis én vagyok az ő cselédje. És ezt már valahogy ezt a társadalmi változás már nem bírta elviselni a gyilkos, de hát nem volt ez egy átgondolt, jól megkomponált gyilkosság, mert valamilyen fantomas módszerrel így berakták egy utazó kosárba a holttestet, és iszonyatos ügyetlenkedések sora után berakták a Dunába, és kihalázták onnan a halászok, vagy ilyen blokkosok, és elindult az évszázad legnagyobb botránya, keresgéréssel, detektívek százai estek neki a sztorinak, és hát kiderült, ugye, hogy Mágnás Elzáról, magáról van szó. És ha hogyan kapcsolódik ez a Kisceli kastély, amit most ugye múzeumként ismerünk, hát úgy, hogy ennek a bizonyos Mit Miksának itt volt a egyrészt lakása, másrészt ő egy bútorgyáros volt, és ide hívta a gazdag kuncsaftokat, hogy nézzék meg a bútorokat. Tehát általában arisztokratáknak dolgozott, és akkor hát a kastélyba átugrottak a fiúk, és megnézték, hogy milyen új design bútorok vannak itt a piacon. És hát ebben a Kisceli kastélyban találkozgatott valószínű Miksa és Elza még, ameddig éltek, és erről is mindenfajta mendemondák voltak, hogy az nem mendemond, hogy csak fehér ruhába járhatott Elza, ez valamiért a Miksa mániája volt, és hogy ezen kívül koporsóba szeretkeznek, ez már valószínűleg megint csak az urbán legendának a továbbfejlesztett verziója volt, de az biztos, hogy amikor meghalt Elsa, akkor utána tartottak neki egy hatalmas fehér temetést, és valamennyire Miksának az érzelméről tanúskodik, hogy az elmaradt esküvő, ami nem történhetett meg, mert akkora szakadék volt kettőjük származása között, hogy az kiverte volna a biztosítékot, de tartott neki egy temetést, ha már az esküvőt nem tudta megadni, és a kiscelli kastélyban, hogyha megnézzük azt a egykori templomot, most már ugye deszekrálva van, tehát hogy nem egy vallási hely, de egy templom volt, és abban a templomban lakott volt a Miksának a hálószobája, és alatta berendezett egy kis oltárt, ami az Elsa tárgyaiból maradt fenn. És hogyha kinézett az ablakon a saját hálószobájából, akkor Elsa sírját látta. Hát azért ebben az emberben volt érzelem.
Igen.
Ez nem egy ilyen utókapcsolat volt a részéről.
Egyébként most, hogy ezt a sztorit részletet sem mesélted ennél, amikor nem a bőröntbe, hanem miben rakták?
Az utazókosárba.
Akkor ugrott be, hogy ebből csináltak egy filmet.
Ó, persze, ebből volt minden.
A Kóka János játszotta a mágnást, és sajnos a színésznő, az itt van az arca, egy gyönyörű színésznőnk, de még Instán is követtem, talán ő az egyedüli, akit követek, de nem jut az eszem, hogy ki játszotta, és ők ezt, tehát hogy ezt, hogyha valaki ezt részletesebben akarja megnézni, akkor egyrészt elolvashatja a te könyvedbe, másrészt meg is nézheti filmként, ahogy ezt feldolgozták, de akkor ezek szerint ez több
rengetegen feldolgozták, persze nem újdonság ez. Aha. A Kiscelli Múzeumnak az egyik vezetője, akivel én találkoztam, ő erről egy kisebb könyvet is írt. Ja. Tehát, hogy azért ezek a történetek feldolgozhatóak, meg megnézhetőek, de ott, ahol a kiállító tér van most, ami egy egészen különleges hangulatú hely, na ott volt valaha. Mi bejártuk, mutatta, fölmentünk a padlás részbe, hogy hát itt lehetett az a szoba, most már teljesen másként néz ki a hely. De mégis érdekes az, hogy a Kiscelli kastély, hát mindenki
kicsit. Ez kicsit olyan bűnügy, mint ami kinek a kisgyerek elrablása volt az régen, ami az egész világot...
Medi?
Ugye? Nem valami...
Hát tudom, egy gazdag család.
Egy gazdag család, igen. Északi nevük van a családnak.
Lehet ott is aztán az volt, hogy azt hiszem közvetlenül az egyik szolgálójuk.
Igen, hogy az egy ilyen, talán még készült róla Agatha Christie regény is, vagy nem
azt
is tudom.
Azt nem is tudom, igen, valamilyen gyermek.
Valami gyermek.
De kettő volt, nem? Nem kettő
talán
volt? Nem,
szerintem egy a...
Szerintem én úgy emlékeztem valami kerpárból.
Mindegy, szóval én az ugrott be, hogy az volt a... egy ilyen régi sztori, ami a világot felkelt, csak ezt gondolom, ez a magyar megfelelője volt, igen, az a mágnes.
Egyébként mondjuk így a gyilkosságok nem menjünk arra rá, de nekem volt meg
Lindberg. 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 Lindberg.
De egy volt?
Szerintem
egy lehetett, nem tudom.
Na minden, és hogy volt olyan megbízom, aki hogy is mondják ezt, ember mindegy, szóval gyilkossági osztályon dolgozott, és mondta, hogy általában tehát nem kell nagyon távolra menni. Tehát
hát megvannak ezek a szintek, hogy
esetek 90%-ában közvetlenül a...
Nekem ezt úgy fogalmazta meg egy ismerős, aki szintén ilyen területen dolgozik, hogy amikor gyilkosságra mész, hát én ugye nem, de ő,
igen.
Amikor gyilkossági helyszínre mész, akkor 90%-ban a tettes ott zokog az áldozat, igen, fölött. Tehát basszus, hogy ennyire közeli ugye a viszonyuk.
Istenem.
Elég nyomasztó mondat.
Na, hát ennél most menjünk ennél még nyomasztóbra, de hát nyilván ezek a történetek.
Ne tetéz,
ez pedig a Malév gép, amiről én biztos valószínűleg ez 70-es évek, 60-as évek lehet. Én kevésbé hallottam, bár mondjuk nem, mint hogyha kellene akkor élned valamihez, hogy halljál róla, de én nekem ez például nem volt meg.
Nekem sem.
Én nagyon gyakran jártam arra, meg járok most is, ez a Róna utca, akkoriban Lumumba utca, és ez az Erzsébet királyné útja és a Róna utca sarkától nem messzire, gyakorlatilag az Uzsoki kórháztól, hogyha valakinek az jobban megvan.
Az inkább.
Két-három sarokra, tehát ez Zuglónak a gyakorlatilag egy középső részén van. És egy viszonylag érdektelen épület, mert elég sok épült ilyen, és nem is nagyon látszik rajta, semmi hátul van, tehát ahol a kert rész, ez egy társasház, de van egy kisebb ilyen udvara, meg kocsi beállója, és ott van kirakva egy tábla, hogy a fiúk emlékére. És ennek az a háttér története, hogy a 60-as években nagyon nagy divat volt, hogy a Ferihegyi repülőtérről a Malév sétarepüléseket tett. Ezek ilyen kis 20 perces utak voltak, mindenki kipróbálhatta a repülés élményét. Fölszálltak, tettek egy kört, és akkor visszamentek, és ugye zugló érintésével. És hát az egyik ilyen út során hát mindenfajta lehetséges szabályt megszegtek a pilóták, amennyire ezt így a későbbi vizsgálatok megalapították. Több ember is volt, olyan ember is volt bent a pilóta fülkébe, akinek nem kellett volna. Valószínűleg ők csajozni akartak, vagy hogy voltak hölgyek a fedélzetén, és nekik akartak volna egy kicsikét hősködni, imponálni. Unták már magukat, aznap hatodszorra tették meg ezt a kis kört. Rutinnak számított, stb. És hát most ezt légügyi szempontból nem fogom kielemezni, de a lényeg az, hogy becsapódott a gép, és eltalálta ennek a társasháznak az oldalát, tetejét, mindenki meghalt a fedélzeten, a háznál pedig a ház aljában 3 srác, egy forró nyári nap volt, éppen biciklit szerelt, ezek ilyen 17-től lefelé gyerekek voltak, és egy versenybiciklit nézegettek ott, és egyszerűen rájuk zuhant egy repülőgépre, nincsen jobb kifejezés. Elképesztő fotók vannak, hogy az egyik fel a gépnek leszakadva, a másik fel gyakorlatilag lók ki a homlokzatból. És hát mi elmentünk erre a helyszínre, és amikor a fotós kolléga ott volt, akkor megkérdezte tőle egy úr, hogy mit fotóz ilyen profi géppel, és mondta, hogy hát mihez készülnek a felvételek, és addigra én már kerestem olyat valakit, aki esetleg kapcsolódik a sztorihoz, mint hogy általában ott lakó, szoktam, ott lakó, stb. És mondta az úr véletlenül, hogy hát már csak én vagyok itt, aki itt volt aznap délután. Hát a mi fejünkre esett rá a repülőgép. Úgyhogy ők ott laktak, ő akkor még egy gyerek volt, és hát egy hatalmas nagy csattanást hallottak. Nemrégiben volt egy azelőtt pár nappal, vagy aznap, nem tudom már pontosan, egy ilyen szovjet rakéta kísérlet, vagy egy űrhajós bocsátottak a levegőbe, és akkor az első gondolata az volt, mivel egy ilyen fizika és az űrrepülés iránt érdeklődő kisrác volt, hogy úristen, fejünkre esett az űrjárgány.
Néni, itt a Gagarin.
És akkor kirohantak, és akkor ugye látták, hogy mi történt, és a testvére annak köszönheti, hogy egyáltalán nem az ő rájuk esett, hogy összevesztek a barátnőjével, ők is kislányok voltak, és valamint összevesztek, és akkor tüntetőre kivonultak hintázni a ház elé, különben ők is odavesztek volna. És hát ennek a történetét dolgoztuk fel. Ezt rettentő nagyon hallgatták annak idején, tehát a Népszabadságban egy ekkora kis hír volt, hogy a város közepén lezuhant egy malévgép. De nagyon gyorsan rendbetették a házat is. Hát azoknak a lelkét, akik ugye a gyermeküket elveszítették, vagy akik mondjuk az osztálytársai voltak a halott fiúknak, azért nem lehetett ilyen könnyen, mint az épület romjait.
Egyébként érdekes, mert itt mondtad a fotós kollégát, hogy megkérdezték. Én is, amikor a Rákóczi út, hát most meg nem mondom hányas szám, ahol a vesztőhely igen, volt, igen. Mert arról is lehetne egy kicsit még talán arra van időnk, hogy arról beszéljünk. Én is ott, amikor készítettem, rögtön megállított egy úr, aki szintén fotózta az épületet, de ő például nem tudta a sztoriát, és amikor elmeséltem, akkor tátott szájjal hallgatta. Mert hogy...
Plusz egy követő.
Igen. Mondjuk nem mondtam neki, hogy egyébként hova
plusz
készül.
Plusz egy követő.
Igen. Hogyha hallja a bácsi, akkor...
Te voltál az.
Igen, akkor én
az érdekes az, hogy minden épületnél volt azért valaki nekünk, aki úgy bementünk, és akkor úgy tudta. Tehát mindegyik házban van egy önrégi lakó, egy olyan valaki, aki érdeklődik a ház története iránt, és aki elkezdi mondani a sztorikat. Volt nekem az egyik kedvencem az a Blahauiza téren, ha van a József körút és a Rákóczi út sarka, aha, ez a szép nagy épület, ott volt éjjel-nappali élelmiszerbolttal szemben.
Az megyünk akkor a bal oldalt, ha lefele megyünk a...
Ha megyünk a keleti irányába, akkor jobb oldalt van.
Igen.
Blahától megyünk a keleti felé, igen, jobb oldalt. Igen, igen. Van egy gyógyszertár az aljában, és elképesztő a sztori, mert hogy ha ott lemész a lépcsőn, hogy az aluljáróba mész le, ott azért kellőképpen huccag, a városi életnek mindenfajta nyomora.
Ott minden van, mint karácsonykor.
Megállítanak, hogy akarsz-e.
Azt vérem.
Ott egyszerre kérnek tőle cigit, lopnak cigit, Teszed zsebre a kezed.
Cigi van a szálló, úgyhogy nem is dohányzol.
Az egy olyan, én a Blaha környékén lakom most már 20-valahány éve, tehát én nagyon szerettem azt a környéket, de amikor ez tényleg egy olyan pont, ahol úgy kicsit jobban siet.
Ott meg a 4-es-6-os, amikor megáll, akkor mindig úgy felpesdül az ottani utazó közönség. Tehát addig egy ilyen kis csendes, kis izé mindenki, hogy magába roskadva, már ott a izénél mondjuk a Rákóczinál egy kicsit pesdül a közönség, és amikor a Blahára beérkezünk, na, akkor megterítődik élettel mindig a 4-es.
Viszont félretéve most ugye, csak egy mondat erejéig, itt azért nagyon sokan nem értettek azzal egyet például, hogy az ételosztások a Blahán történnek. Ugye most felújították a Blaha húzateret, de azért nagyon jól tudjuk, hogy előtte mi volt ott. Nem tudom most mi van ott, mert nem jártam azóta nagyon arra.
Én nem tudom, hogy van egyáltalán most még ott, mert kristások szoktak amúgy ételt osztani.
Ételosztást nem láttam régóta ott a környéken, de ez nem jelent semmit.
Egyébként a kristásoknál ott van olyan, hogy csak én csináltam velük filmet, meg lehet, hogy fogok most nyáron is még valamit, hogy ott van neki két termeik, és a rászorulók azok ingyen kapnak ott kaját. Tehát bemész, akkor ingyen kapod az ételt. De azt nem tudom, ez hogy...
Tök
hogy...
szép dolog különben.
Igen. Na, visszatérve...
A Blahahúzat életben még elmondom, hogy az ember ott fölnéz, miatt lemenne a pokolba, ugye az aluljáróba,
igen.
Akkor lockároly freskók díszítik egyébként a... És ezt mindenki láthatja, aki ott elhalad, csak éppen senki nem néz igen. fel. Nem ha meg bemész az épületbe, mondjuk az nyilván ugye egy érház, de nem tud bárki besétálni, de azért én bementem, akkor az valami elképesztő, tehát az ilyen 1800-as évek végén épült enteriőr, kis szobrokkal, delfintaposó, vízöntő nő, szökőkút, stb. Mellette egy bodega elektromos krokodil felirattal a 90-es évekből egy bezárt metálboltnak a elektromos krokodil elnevezésű metálboltnak a maradványai, és egyébként, hogyha meg kimész egy kicsikét arrébb, akkor ott van az Örkény István családjának az Örkény István volt, Örkény István egy patikája, ami most is egy gyógyszertár, és még száz, nem tudom hány évet már gyógyszertárként üzemel. Tehát nekem annyira csodálatos, hogy ott megállsz a város közepén.
És nem is gondolnád.
Loc, elektromos krokodil, gyógyszertár, Örkény, tehát hogy egy házba, egy kapuajba ennyi minden tud.
És ha ezt nem tudod, akkor csak azt tudod, hogy ott lemész az aluljáróba, és ott vert téged a pokol.
Igen.
Nagyon érdekes.
Igen, pontosan.
Volt egy nagyon... nem akartam egy sztorit, de most azt nem tudom, hogy akkor spoilereznénk a 13. könyvedet. Amit említettél nekünk, hogy írtál a várról.
Igen.
És hogy a bombázásokkal kapcsolatban, nem is bombázás, de bombázás volt, és bementek egy...
A bunker.
Igen, azt el szabad mesélni?
Szerintem igen. Igen.
A bácsival együtt.
Én az Úri utca 72-es számú házról írtam az első kötetben, egy bunker szakértő segítségével, és ott működött a Nemzeti Banknak egy teljesen szuper biztonságos és szuper titkos bunkere, amit pont abból a célból építettek a 30-as évek végén, ugye a háború közelettével, hogy a magyar aranykincs, illetve hát a pénz egy részét ott elhelyezzék. És amikor a háború kitört, akkor nem csak a aranykészlet került oda, hanem rengeteg ember is, főleg az első körben a Nemzeti Bank dolgozói, meg vezetői. Úgyhogy végül ott több száz ember vészelte át, gyakorlatilag senkinek semmilyen baja nem esett, mert jól meg volt építve a bunker. Meg is írtam a könyvbe, hogy tudtommal hárman haltak meg, mint természetes halállal, és egy ember pedig született. És Óbudán tartottam egy ilyen kis sztorizgatást egy könyvtárban, és a végén oda jött hozzám egy nagyon elegáns úr, és mondta, hogy hát Szabolcs emlékszik, hogy azt írta, hogy egy ember született. Mondom, persze, az én voltam. Úgyhogy ott állt előttem.
Azért belenyúltál mindig itt a tutiba, ha lehet így fogalmazni.
Ha az ember keres, akkor talán. Úgyhogy mondta, hogy nagy érdeklődéssel olvasta ezt az anyagot, mert hogy hát van némi személyes érintettsége, ott töltötte élet első 3 hónapját. És de elmentem hozzá, beszélgettünk, elmondta a teljes sztorit, ez majd a következő könyvnek a része lesz, de hát ez önmagában is egy hatalmas történet, és ő nem csak, hogy a bunkerben született, hanem december 31-én, így aztán a második keresztneve a Szilveszter lett, és a keresztapja pedig a Nemzeti Banknak az akkori vezérigazgatója, mert ő éppen arra héderelt, hát nyilván ő is bent volt a bunkerben, fölöttük pusztult el a város, és hát mondták neki, hogy egy kisgyerek született, és hát ez egy... Most ott a bunkerben nyilván megnézed, nyilván érdekel. És hát egy borzasztó emberi történet az is, de ugye az úr is azt fogalmazta meg, hogy hát elképesztő, hogy az ő szülei mind mentek keresztül. Az apját utána hazament az apja megnézni, hogy áll még-e a házuk, miközben a felesége a bunkerben volt az újszülött babával. És hát a ház állt, mikor a tetejét levitte egy robbanás, a ház állt, őt viszont elvitték hadifogolynak 3,5 évre. Tehát az egész sztori, és az úr viszont azt mondta, hogy ettől függetlenül még szerencsésnek érezhették magukat a szüleik, hiszen nem itt a Szenespincében, az Óbudai Társasház Szenespincében vészelték át, mert akkor valószínűleg mind meghaltak volna, vagy legalábbis a vajudónő és a gyermeke, tehát ő elég valószínű, hogy meghaltak volna, hanem...
Nekem az Úri utcáról, ha egy kis ingatlanos átkötés lehet, amikor jártam ott akár munkaügyben, nekem az volt a furcsa, hogy ott ezer középkori, nem egy középkori házon, kis ablak, vastag fal, tényleg gyönyörű szép házak vannak az Úri utcában is. És valószínű, hogy azok a házakat, amit annak bombatalálat érhetett, ugye azt a kommunizmus alatt ott azokat a fókiakat beépítették, és iszonyat ronda szociál házak vannak, és nekem ez annyira furcsa volt, hogy ott a gyönyörű tényleg a vár, tényleg álomszépért, és mi ez? Gyönyörű ház, még szebb ház, atya úristen, és akkor a következő negyedik meg, ez meg mi a szom. Már bocsánat, és...
Nekem egyébként a Hilton is egy kicsit ilyen, lehet, hogy ez nem szép dolog, de nekem a Hilton is ott nagyon-nagyon ronda.
És ezek olyan szinten kilógnak, nem hogy kilógnak, üvöltenek a várban ezek a házak, hogy tényleg gyönyörű, középkori házak vannak, szebbnél szebbek, és oda meg betesznek egy olyan szociált, hogy atya úristen.
Budapesti sajátosság, igen, ez a háború maladéka. Igen, abszolút így.
Hát most is azért, hogyha megnézed 7. kerület, vagy 9-ben főleg a rehabilitációs részen, lehet, hogy 20-30 év múlva azt mondják, hogy ezt hogyan képzelhettük, hogy ilyen rondasságokat építettünk oda. Mondjuk a... Igen.
Nekem az fáj inkább, amit a Blahánál is említettél, hogy hány ilyen ház lehet. Én is jártam egy-két olyanba, hogy beléptem, és már persze avétos volt, meg nem nagyon foglalkoztak vele, de látszott rajta, hogy ez, amikor ez a fénykorát élt, ez a ház, ez valami elképesztő gyönyörű volt. Pár szerencséshez fel van újítva az 5. kerületben, stb. De hogy hány olyan ház lehet, ami egy mondhatni muzeális érték is lehetne, és gyakorlatilag vagy nem tudunk róla, vagy meg egyszerűen nincs rá pénz úgy helyrehozni, hogy azt a pompáját visszaadja, amilyen volt
a
régen.
A vicces az, hogy ezek alapvetően most ilyen lesajnált gangos házak, hogy hát ez a kicsit máló vakolat, egy kicsit ez, kicsit az, hát szegények, hogy itt laknak, ezek luxus bérházak voltak, bérpaloták voltak, amikor megépültek, és aki ott lakhatott, az összetette a két kezét, hogy ott élhet.
És ez igaz, hogy ilyen több száz négyzetméteres lakások voltak még a háború előtt.
Volt. Hát legtöbb háztulajdonos ugye másból gazdagodott meg, és befektetésnek szánta, azért akkor is az ingatlan az egy jó befektetés volt.
Ja, például ez milyen jó információ.
Nekem erről tudod? Mindig a Chicago jut eszembe, mármint hát a Hétkerben. Igen. Hogy ott is azért rengeteg bérház van azon a részen.
És ott mondjuk ágyakat adtak ki, meg ott...
Igen, az alja volt egyébként?
Már az alja, de a szegényebbeknek volt, tehát ott a föláramló, bevándorló, vidékről feljövő, munkát kereső rétegeknek, és ott tényleg voltak olyan házak, ahol nem is szobát adtak, meg nem is lakótermet, vagy hálótermet, hanem ágyat, hogy befeküdt az ágyba valaki, aki éjszaka dolgozott, kikelt, és ugyanabban az ágyba befeküdt a következő, aki meg nappal dolgozott.
Mint
és egymás váltották.
Tenger alattjáron.
Igen, nagyjából. Úgyhogy ez egy kőkemény, de itt a belvárosi részekben, ugye akkor az még nem volt annyira a belváros, már nyilván az a Chicago is, hát abszolút a belváros.
Legalább felmelegítették az
ágyat. Hát igen, de mindenhol megvan, hogy ki építette, vagy legtöbb helyen, és ők általában ügyvédek, minisztériumi tanácsos, ez az, amaz, akik valami másból meggazdagodtak, és az ingatlan befektetés az egy haláli jó befektetés volt.
De azért, ha megnézzük a belvárosi nagypolgári ingatlanokat, azért amikor azt még nem daraboltak szét, és elképzeltük, általában szintenként maximum 3 lakás volt, és általában majdnem mindegyik lakásnak volt
utcai ablaka.
Nem, mi kikről beszéltünk az előbb, cselétraktus a hátsó rész.
Igen.
Hogy mindenki rendelkezett, akik ebbe a bérházba laktak, hogy az utcai rész az volt az úré, vagy igen, a családé, és a hátsó traktus, ami az udvarra nézett, erre volt a külön feljárók is, hogy ne a főlépcsőházat használják, hogy cseréltek, ugye a cselét feljáró, ami gyakorlatilag olyan majdnem, igen, mint egy csiga lépcső, én alig férnék el rajta. És hogy mindenkinek volt saját cselédje, hát például.
Meg a főbérlő szó, amit mai napig használunk, aminek valójában a mostani hierarchiá vagy kialakult rendszerben nincs is értelme, mert hogy maga a főbérlő az nem létezik, mert tulajdonosok vannak.
Igen.
A főbérlő volt akit megbízott a tulajdonos, hogy rendelkezzen az épülettel, és az albérlőket rendezgette ott az épületen belül, hogyha jól tudom ezeket
abszolút,
a viszonyokat.
És volt olyan, aki a Polak Mihály téren például, a Bródy Sándor utcában van egy olyan arisztokrata ház, amelyiknél a tulajdonosa annyira jól megoldotta, hogy külön lépcsőházban az uradalmi lakásod, ők laktak a szélesebb családjával az első emeleten többnyire, és amit te is mondtál, az utcafronti részen, és volt egy külön póriasabb bejárat a bérlőknek, és hát bőségesen kitermelte ugye a saját viszonylag fényűző 10-15 szobás lakásukat a többi lakásnak a bejövő bérleti díja. Úgyhogy...
Én nekem például ez, amit ebből a podcastből, ami nekem ingatlanos szemmel lejött, és ez egy tök jó dolog, hogy azt látom most, hogy a 900-as években mekkora biznisz volt már akkor az ingatlan befektetés. És úgy látom, hogy ha ugye már maga az épületek struktúrájából adódóan látszik az, hogy ezt arra építették, hogy bérháznak kiadják, és most nem egy történetet elmeséltél, ami ezt teljesen alátámasztja, megerősíti, hogy ez egy a tehetős rétegnek, ez egy nagyon-nagyon bevált megoldás volt arra, hogy hova fektessék a pénzt.
Teljes mértékben. Tehát a Hagenmacherek például, akiket én nagyon szeretek róluk olvasni, és ők kicsit elfeledett mágnásai ennek a városnak. A Fél Andrássy út az övék volt annak idején, de a Szent István körúton is, ott a Vix színházzal szemben rendelkeztek bérházakkal, és H betűt a mai napig ki lehet olvasni a homlokzaton egyébként, úgyhogy nagyon érdekes. Hát ők ebbe fektettek ingatlanba, és azért azt tudni kell, hogy mi mindig azokról beszéltünk, vagy a könyvben is főleg a mágnásokról beszélek, akik ugye nagy lakásokban laktak, és hihetetlen pompában, de nagyon sok ember Budapesten viszont hát rossz körülmények között. Tehát az ingatlan helyzet nem volt megoldva. Sokkal több volt a lakó, mint amennyi az ingatlan, és az emberek többség azért is járt kávéházba például, mert hogy sokkal jobb volt, mint otthon. Tehát, hogy nem akart ő a poloskákkal, csótányokkal, patkányokkal teli 20 négyzetméteren a vizesedő falak között ülni tized magával, mert megőrült, inkább elment, és a kávéházban töltötte az estét. Ezért volt ilyen nagy kávéház kultúra, többek között, már nyilván azért is, mert nem volt YouTube és podcast, hogy az embereknek ugye a szórakoztatásukat azt meg kellett volna egymással. De hogy nem volt azért annyira felhőtlen a budapesti lét a legtöbb átlagos lakó számára, és az ingatlan az mindennél jobb befektetés volt, így az 1800-as évek végén, és ezt azért felismerték az akkori pénzemberek teljes mértékben.
A most így az egy órát lekerekítve, talán utolsóként, mert hogy mondtad, a 13. könyved az készül, a címét, illetve az, hogy mikor jelenik meg, illetve hogy mikről lesz szó, itt már egyet elszpoilereztél, erről tudsz pár szót mondani?
Hát egy város újabb titkai volt a legutolsó, úgyhogy most fogalmam
legújabb,
sincs, hogy legújabb.
Hogy tudtuk?
valami majd lesz.
Visszatér.
Szerintem a cím lesz az utolsó, amit leírok, mert hogy az még nincsen meg, ellenben már a könyv egy része papíron van, úgyhogy járom a helyszíneket, holnap is megyek egy elnöki lakosztályba, egy hotelbe, megyek egy villába, megyek egy, tehát elég sok, sok felé megyek. Voltam már itt egy, hát elég izgalmas helyekre jutottam be megint, aminek rettentő örülök, és nagyon izgalmas emberekkel sikerült találkozni. Nekem mindig van egy ilyen fölfokozott állapot bennem, amikor keresem, kutatom a sztorikat, és egyik hagyja valamennyire a másikat. Úgyhogy hát ez lesz. Szerintem olyan szeptemberben várható, tehát így a karácsonyi szezon előtt jön majd ki a könyv, de hát addig még elég sokszor kell a klaviatúrát püfölnem.
Jó, hát nagyon szépen köszönjük, Szabolcs, hogy
köszönjük, Szabolcs. Bejöttél.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Érdekes sztorikat meséltél nagyon.
Kordos Szabolcsot hallhattátok, láthattátok itt velünk a Kalmárok podcastben, ez volt a 164. Hogyha szeretnétek a könyveit, akkor megtaláljátok, amiből...
Meg is mutathatjuk, nem? Vagy...
Ja, ott hagytuk. Ott akkor hozom. Meg tudja. De hozod? Jó, akkor mutasd, de hogy ne rúg ki kábeleket. Ezt még azért megvárjuk. Mert hogy a címei, azt már próbáltam. Vigyázz, Péter, a tripodokkal. Igen, itt vannak a könyvek. Én nagyon ajánlom őket, mert hihetetlen olvasmányos, és nem azon, hogy félbehagyod a történetet. Ja, rázoomolok rád. Hopp, itt vagyunk. Na, ott meg is vagy. Szóval ezeket meg tudjátok keresni. Melyik kiadó? Ja, 21. század kiadónál vagy, és gondolom minden nagyobb könyv árusító helyen ez
minden, megtalálható. Mindenhol. Megvan, most készült el az újra nyomás, úgyhogy most már újra.
Igen, újra is nyomták?
Újra, igen. A másodikat
is. Ez elég vaskosak, ahogy látom, szóval.
Már van benne anyag.
Van benne anyag.
Meg
van.
Mondtad, hogy bődületes számokban mennek ezek el neked, ami nagyon szép.
Hát a bődületes szám az nyilván a magyar könyvpiachoz értendő.
Nekem az, igen.
De hogy igen, azért igen, szerencsére jól folynak. Van érdeklődés szerintem most már a város iránt, és nekem az a jó ebben, hogyha felszállok a villamosra és
elmegyek... Megkaphatok egyet közben,
persze,
bocsánat.
Akár kettőt is.
Csak belenézek.
Hogyha felszállok a villamosra és elmegyek a kávézomba dolgozni, és megteszek 4 megállót, akkor én közben úgy érzem magam, mint egy felfedező úton. Mert mindig van valami újdonság, amit találok, és aminek után nézek, és akkor persze kiderül valami.
Tudom, hogy ez...
Füledbe felcsendül az Indiana Jones.
Igen, kicsit...
Után fog hangzni, nézd meg, Dani, rengeteg kép van benne.
Én kiolvastam mind a két könyvet.
Kiolvastad, akkor neked most nem mondja.
Huszár Dávid fotós kollégám.
Gyönyörű szép, tényleg rengeteg nagyon jó kép van benne, úgyhogy érdemes.
Én egyébként gondoltam, hogy lehetett volna, de ahhoz meg kevesen vagyunk, hogy itt elkezdjünk vetíteni, meg képeket bejátszani, viszont lehet, hogy lesz majd Szabolcsa a közös projektünk is, majd arról úgy is fogunk beszélni a podcastbe. Na de ennyi volt a 164, most már Atti nagyon kiborul, hogy ilyen sokáig beszélünk, ő nagyon szokta tartani, hogy 1 óráig legyünk, úgyhogy ennyi volt mára, nagyon szépen köszönjük még egyszer.
Köszönjük
Kordos Szabolcsnak, hogy bejött hozzánk. Egy város újabb titkai, keressétek a könyvvárosoknál. Halihó, csáosztok!
Sziasztok!